Perce Léva beszélgetését hallhatják az Ezüst Misés Martus Levente Balázs atyával.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai aktuális műsorban beszélgető partnerem, dr. Martus Levente Balázs püspök atya lesz. Tegeződni fogunk, mert nagyon régen ismerjük már egymást, és nehezebb lenne, kevésbé lenne gördülékeny a műsor, hogyha most átállnánk egy más beszédformára.
Köszöntelek téged, kedves Éva, és én sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
2023 egy nagyon mozgalmas év az életedben, Balázs atya, de ne ezzel az évvel kezdjük, hanem menjünk egy kicsit vissza a múltba, és hallgassuk meg azt a beszélgetést, aminek én azt a címet adtam, hogy talán itt kezdődött.
Kíváncsi vagyok.
Az elhangzott beszélgetésnek én az elején azt a címet adtam, hogy talán itt kezdődött, talán így kezdődött a te életutad.
Ó, ez megdöbbentő volt ezt a beszélgetést hallgatni. Szinte egy olyan különleges helyzetbe érzem magamat, ahol az életem szereplő így ide gyűlnek, csodálatos dolog. Hát, hogy hol kezdődik, az mindig egy nagyon jó kérdés. Én úgy látom, hogy a Jóisten mindannyiunk, mintha úgy tenne, hogy időnként egyszer csak egy kis búvó patakot elindít az életünkben, vagy belehímez az életünk szövetébe egy új szint, ami aztán egyszer csak így megerősödik, fölerősödik, megnagyobbodik, és akkor egyszer csak megmutatja a teljes szépségét. Balsi Balázs atya említette, hogy én egy keresztény családból származom, egy különleges családból ugyan, hiszen édesanyám katolikus, édesapám evangélikus, aki nem gyakorolta a saját hitét, de valahogy mégiscsak gyerekkorom óta az ő szeretetük mellett ott volt az egyháznak a hite is, és éppen a 8. általános iskolai osztály után egy olyan lelki gyakorlaton vettem részt, amelyik nekem nagyon sokat jelentett, és akkor kerültem a Ferences gimnáziumba, és abban a bizonyos első esztendőben, ami nyilván minden gimnazistának nagyon meghatározó, egy bennlakásos intézményben különösen is, akkor volt Barsi Balázs atya a hitoktatónk, hittanárunk, aki egy nagyon magas intelligenciával, nagyon gyakran magas követelményekkel, ugyanakkor egy nagyon figyelmes szeretettel állt ott mellettünk. Ágoston, hogyha is szóba került, hát ő volt az osztályfőnök prefektusom, akihez én akkoriban minden héten bejártam, úgy értem, minden héten, szombat esténként volt egy lelki óra, egy gyónási alkalom a templomban, a Ferences templomban, Esztergomban, és utána én tulajdonképpen mindig fél órát, egy órát beszélgettem Ágoston atyával, aki erre rászánta az időt, elfogadta, hogy én ott nála támaszt keresek, biztatást keresek, útmutatást keresek. Tehát ez az időszak valóban egy olyan időszak volt számomra, amelyben a papi hivatás melletti döntésem igazából érlelődött. Én abban az évben még nem mondtam azt világosan, hogy én pap akarok lenni, de a következő ősszel ez is megtörtént. Az ő odaállásuk egyébként a többi Ferences atyának, meg tanárnőnek, jelenlévő nevelőknek az útmutatása nagyon is jelentős lépés jelentett számomra azon az úton, amely, ahogy mondtam, mint egy búvópatakot erősítette, ami azelőtt történt.
Akkor megszületett az elhatározásod, család rögtön azt mondta, hogy persze, menjél jó messzire, mert hiszen te szombathelyi születésű vagy.
Szokták mondani, hogy én voltam a családban a legelevenebb. Négyen vagyok testvérek, és az idősebbik bátyám szerintem ő volt mindig a legtehetségesebb, legalábbis ilyen matekba, meg iskolai tárgyakba, de olyan komoly volt, visszafogott. Aztán jött a következő bátyám, ő egy művész lett, zenész ember, aztán jöttem én egy kicsit olyan lurkó voltam, rosszalkodó voltam, próbálgattam azért főleg általános iskolába határokat kipróbálni. Sőt, a húgom, hát szegénynek nem volt könnyű dolga a három fiú testvér mellett, de azért idővel ő is egyre inkább beerősített, tanárnő lett. Én ebből a helyzetből, hogy én egy kicsit ilyen kis eleven voltam, a Ferences gimnáziumban tulajdonképpen egyszer csak megpróbáltam nagyon szorgalmas lenni, nagyon figyelmes lenni, bepótolni mindazt, amit addig elmulasztottam iskolai szinten.
Jó volt akkor az időzítés, hogy hol kell váltani.
Igen, megjött az idő. Nekem az egy nagyon gazdag időszak volt, ahogyan itt a beszélgetésbe is szóba került, hogy mi ott a Ferences közösségnek az imádságait megtapasztaltuk, az egyháznak a hagyományát első kézből kaphattuk meg nagyon sok szempontból. Barsi Balázs atyának az útja is különleges, hiszen meg Bencés gimnázium indult, és aztán Ferences lett. A szerzetes közösségeknek ezt a különleges erejét később még a jezsuitáknál volt alkalma megtapasztalni, és én mindezért nagyon hálás vagyok.
Gimnáziumi részt kitárgyaltuk jó alaposan, és akkor a képzés, a szemináriumi évekről. Van-e valami olyan élményed, ami nagyon is kapcsolódik ahhoz a mai naphoz? Vagy az eltelt 25 évhez? Most túl azon, hogy felszeltent pap lettél. Tehát most a saját személyes emócióidra gondolok.
Úgy alakult, hogy a szemnyári éveknek a nagyon fontos szereplői számomra az egyházmegyés papok mellett valóban jezsuiták voltak, ha már a szerzeteseknél tartottunk. Bőti Tamás atyát szívesen említem, vagy később Rómában a Germanicum et Hungaricum kollégiumnak a jezsuita atyáit. Később is személyes barátságban maradtam az akkori spirituálisunkkal, Páter Hans Schallerrel, aki Svájcban lett plébános, miután a római küldetését befejezte. Én mindannyiuktól azt az alapvető útmutatást kaptam, hogy szeressem meg Jézus Krisztust, és a szeretet az mélyebb követésre és mélyebb egységre fog hívni, vezetni újra meg újra. A leginkább azt a nők meg az életben, amit szeretünk, leginkább akkor vagyunk önmagunk, amikor szeretünk. Ez egyszerre jelent odaadás szolgálatot a másik iránt, és ugyanakkor befogadást a másik lényéből. És ez egyszerre növekszik bennünk, amikor Isten felé fordulunk, és amikor az embertársaink felé fordulunk. Nem mindig sikerül ugyanolyan intenzitással, és bizonyos értelemben a papságban is újra meg újra tévutakra is téved az ember, tévedtem én is, amikor azt látom, hogy valami hirtelen, mintha túlságosan magára vonna figyelmet, vagy magához láncolna, akkor meg kell találni a jó utat, visszatalálni ahhoz a igazi szeretethez, amelyik megtanít valódi kapcsolatban maradni, és ugyanakkor szabadnak maradni.
Ezeket végig gondolni, mérlegelni, eltalálni a helyes arányokat, ehhez szerintem az is kell, és javíts ki, ha nem így van, hogy tudod, hogy a helyeden vagy. Tehát azzal már nem kell foglalkoznod, hogy keresed a helyedet, mert itt jó helyen vagy, és abban aztán ki tudsz teljesedni.
Sajnos én nem vagyok az a típus, aki ilyen betonbiztos legbelül, ezt nem tudom mennyire kell reklámozni, de a helyzet az, hogy én bizony újra meg újra megszenvedek dolgokat. Újra meg újra egyébként házaspároknak is szoktam mondani, az egymás melletti döntésnek mindig itt van az ideje. A másikat választani kell újra meg újra. Természetesen realistának is kell lenni, tehát hogyha valaki 60 évesen gondolkodik azon, hogy miért nem azt a pályát választotta, azért az már veszett felszenyele, vagy miért nem ő lett a párja így vagy úgy vagy amúgy, ott már nagyon-nagyon kialakult bennünk egy sor dolog, amit nem szabadna meg nem történtnek tartani. Tehát azt gondolom, hogy a választásainkat újra meg újra el kell mélyíteni. És én mondjuk az a típus vagyok, aki bizony szeretek egy kicsikét töprengeni sok mindenen. Azzal vigasztalom magamat, amikor látom, hogy erre már megint sok idő, vagy sok benső gyötrődés kerül, hogy vannak még ilyen emberek, és nekik is szükség van arra, hogy biztassam őket, hogy azt tudjam mondani, hogy nem baj, most itt van, most fordulj megint a fény felé, és akkor menj tovább.
Mindig azt nekem jó végszavakat, hogy mi legyen a következő témánk, a töprengés. És akkor térjünk át a választott papi jelmondatodra. Sokat töprengtél rajta?
Ja, most már kettő is van, egyik a papszentelésem idejéből, és a másik most a püspökszentelésből. Ez egy töprengős mondat volt, ugye a papszentelés idején azt választottam, hogy ne feledd, hogy Jézus Krisztus Dávid sarja feltámadt a halálból. Ezt a mondatot a Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, az egyik vasárnap reggeli imádságban rendszeresen olvassuk, és a hűség és hűtlenség összefüggéséről szól. Arról, hogy ha mi hűtlenek vagyunk, Isten még akkor is hű marad önmagához és hozzánk is. Ő nem tagadja meg a szeretetét. Ez a mondat, ami a feltámadást hirdeti, az egy olyan alapot és biztonságot jelent, amelyikhez mindig tényleg mi magunk visszatérhetünk, és a saját gyengességeink vagy hűtlenségeink útjáról mindig vissza kell, hogy kanyarodjunk. A hűtlenség azt mindig kicsibe kezdődik, tehát én most nem arra gondolok, hogy én közben elmentem volna, nem tudom, aranyásvonak vagy bármire, hanem hát azért belül mindannyian tudjuk, hogy mi az, ami bennünket megláncol, vagy amiben még tisztulnunk kell. És ebben a visszafordulásban ott van a feltámadásnak az ígérete és ereje. Nekem ez nagyon-nagyon örömteli, hogy ebbe a belső szétszóródásba vagy elfáradásba megkapom ezt a bátorítást, hogy Jézus feltámadt. Érdemes hozzáfordulni. És a másik, amit a püspökszentelésre választottam, te az igazságot kedveled. Ez bizonyos szempontból az Istenről állítja ennek a folyamatnak a másik oldalát fogalmazza meg, azt, hogy amikor én rádöbbenek, hogy az én igazságom, ahogy éppen most vagyok, az mennyire emberi, mennyire egyszerű, mennyire szegényes, attól még Isten engem nagyon szeret, és hív arra, hogy az ő jelenlétében, az ő igazságához növekedjem. Sőt, hát úgy teremtett meg mindannyiunkat engem is, hogy e felé az igazság felé szeressek növekedni, és abba legyek igazán boldog, amikor ő hozzá oda találok.
Két jelmondat között eltelt 25 év. Na, beszéljünk erről a 25 évről, hogy mik azok a nagyon fontos állomások, akár a szolgálati helyeidet, akár a tanulmányaidat vesszük alapul.
Amikor papá szenteltek, akkor Rómában voltam még diák, két évig a Biblikus Intézetben tanultam Rómában, 2000-től lettem káplán Szombathelyen, ott 7 éven keresztül a Székesegyháznak voltam káplánja, egy nagyon sokszínű, nagyon sokrétű lehetőségekkel teli időszakban, gyerekek között, felnőttek között, a Készhelyi csoportjának vezetőjeként, főiskolai tanárként is dolgoztam, püspökatyának is segítettem akkoriban, a külföldi témákról volt szó olykor. 2007-be kerültem, akkor Veres András püspök úr rendelkezése szerint, az ő útmutatása szerint Győrbe, ahol tanár lettem, főállású tanár a szemináriumban. 6 éven keresztül akkor ezzel voltam leginkább elfoglalva, ott már nem csak doktoráltam, hanem habilitáltam, tehát a Szentírás tudományban tényleg volt időm is elmélyedni, közben még Szegedre is jártam tanítani, szóval az is egy gazdag időszak volt. 2013-tól lettem prefektus, ami azt jelenti, hogy a papképzésnek közvetlenebbül lettem munkatársa a győri szemináriumban. 5 éven keresztül gyakoroltam ezt a tisztséget. Akkoriban így szoktam ezt mondani, hogy a kispapok osztályfőnöke lettem, mert hát az igazgató a rektor, és akkor én akkor ott ilyen, kicsit én osztályfőnök voltam egy ilyen...
Kicsi Ágoson atya?
Így van, hát nem voltam elügyes, de azért igyekeztem, amit tudtam megtenni. Utána egy évre hazakerültem Szombathelyre, ahol felnőtt képzési referens lettem, ez azt jelentette, hogy világi munkatársakat, akolitusokat kezdtünk képezni. Majd hirtelen egy személyi változás miatt egyetemi lelkész is lettem, kollégiumi lelkész, templomigazgató, szóval hát a sokrétű szolgálatot megtapasztaltam, és megint elég hirtelen 2019. szeptember elején lettem a központi szemináriumnak a rektorait Budapesten, és hát ez vagyok már 4 éve. És akkor a tanítás az átkerült fokozatosan Győrből én már itt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karára.
Nekem van még egy dátumom, 2017 és 2019 között mentálhigiénés lelki gondozói végzettséget szereztél a Semmelweis Egyetemen.
Ó, ez annyira kedves a számra, hogy ezt elfelejtettem a feladatok közébe tenni.
Ja, hogy ez nem feladat volt, hanem kvázi kellemes időtöltés, viszont a másik beszélgetésünk, amit fölvettünk veled kapcsolatosan, ehhez a témához kapcsolódik, dr. Barát Évi orvos mentálhigiénés szakember gondolatait hallgatjuk most meg. Az előző beszélgetésen nagyon szép gondolatokat mondtál Évivel kapcsolatosan. Őtől azt kérdeztem, hogy mi volt az első gondolata, amikor fölkértem a riportot. Neked mi volt az első gondolatod meghallgatva ezt a beszélgetést?
Nem tudom, hogy miért, de most kijöttek a könnyeim, ahogyan hallgattam ezt a beszélgetést. Nagyon fontosnak találom, hogy amikor Isten engedi, hogy megszülessünk, akkor van egy apukánk, meg egy anyukánk. És úgy tűnik, hogy a felnőtt életünkben is fontos, hogy férfiakkal, nőkkel legyünk gazdag kapcsolatba. Az egyház időnként azt a szép nevet kapja, hogy anyaszent egyház. A hívek közösségének az összetartozása nagyon sokat jelent a papok számára, az én számomra is. Hát ez az időszak, amiben Évi is részbe kísért engem, ugye ő egy segítő beszélgetés szemináriumnak volt az egyik vezetője. Egy nagyon szép időszak volt a számomra. Akkor már körülbelül 20 éve voltam pap, és nagyon sok olyan tapasztalatom volt, ahol azt éreztem, hogy talán meg tudom tenni azt, ami törvényes, de még jobban is tudnám tenni azt, ami hasznos. És a mentálhigiénés képzés az engem ebbe segített. Részben az önismeretben is, tehát részben abban is, hogy a saját hozzáállásomra jobban rálássak, a saját kérdésemet jobban meg tudjam fogalmazni önmagam, illetve Isten felé. Részben abban, hogy néha sikerüljön mások mellé odaállni. Én nem lettem profi lelki gondozó. Tehát én nem töltök minden nap hosszú órákat azzal, hogy embereket az elakadásaikba, az élet kríziseikbe segítsek, de néha talán sikerült az, hogy ott közel legyek valakihez egy ilyen helyzetben.
Ellene mondok most, mert igenis profi lelki gondozó vagy, mert a szentmiséken, a szentbeszédeiden nagyon sok embernek adsz biztatást, erősítést, úgyhogy de, igenis. És akkor 2023-ig eljutottunk, és egy február 3-i dátum. Kimásoltam a teljes levelet, amit Ferenc pápa írt, de én egy dologra szeretnék ebből rákérdezni, hogy Kelt Rómában, a Lateránban, február 3-án, az Úr 2023. évében, pápaságunk 10. esztendejében. Számomra ez volt a laudációnak a legfontosabb része, hogy a lateráni bazilikából kap valaki egy levelet.
Tehát ez úgy történik, hogy egyszer csak kap az ember egy telefont. Felhívják, hogy menjen beszélgetni a nuncius úrral, ugye a Szent Atya magyarországi követével. Szóval úgy szokott lenni, hogy az ember elgondolkozik, hogy jújha, most ez micsoda. És a beszélgetésben egyszer csak kiderül, hogy egy ilyen kinevezés várható, illetve erre akkor valamit válaszolni kell, elfogadom-e vagy sem. És hogyha úgy nyilatkozom, mint ahogy én végig is úgy nyilatkoztam, hogy elfogadom, akkor azért még néhány nap eltelik, mire ezt nyilvánosságra hozzák, illetve a hivatalos dátum, tehát ez a február 3-i dátum, ez már a nyilvánosságra hozatalnak az időpontja, és még eltelik újabb idő, az én esetemben még a szentelés után érkezett csak meg ez a bizonyos teljes levél, amelyikben Ferenc pápa kinevezett trébai címzetes püspökké, illetve Esztergom budapesti segédpüspökké. Ez egy nagyon különleges folyamat. Azért tisztába kell lenni vele, hogy Rómában, a Vatikánban évente körülbelül 200 püspököt neveznek ki. Tehát azért nem szabad túldimenzionálni az embernek ezt a saját dolgát. Tisztába kell lenni, hogy ez egy nagyon nagy dolog, egy nagyon fontos és nagyon megtisztelő tény. Ugyanakkor a világegyház hatalmas. Tehát az, hogy a Szent Atya aláírja ezt a kinevezést, abban nagyon sok munkatársának az előkészülete, a jó szava, véleménye, információi benne vannak. Ebben bizonyos kinevező levélben az én korábbi feladataimról is történik említés. Én nagyon tisztelem a Szent Atyát, nem gondolom, hogy ezt ő saját magától tudta, de a munkatársa előkészítették neki.
De amit biztosan tudott, miután személyes élménye és tapasztalata van veled, hogy ő nem téved, amikor ezt aláírja, ezt a kinevezést, hiszen te voltál a tolmácsa.
Bízom benne, hogy ő legalábbis nem jegyzett meg azért, mert rosszul csináltam volna, mondjuk így. És én pedig nagyon hálás vagyok, hogy akkor ott lehettem mellette.
Az, hogy az olasz nyelvtudásod az tökéletes, azt tudjuk, hiszen Rómában elég sok időt töltöttél, egy ilyen fantasztikus feladatot kaptál, és ugyanakkor rengeteg egyéb nyelven, élő és holt nyelvek tömegével bírsz.
Hát a mai fiatalok már rengeteg nyelvet tanulnak, én szerintem a magam módján most már visszacsúsztam a középmezőnybe, mert alapvetően még oroszból érettségiztünk, aztán meg ezért mellette akkor németül elég rendesen ott megtanultam a gimnáziumban, utána azt volt alkalmam elmélyíteni német-magyar kollégiumban, tanultam ugye Rómában, ahol olaszul hallgattuk az előadásokat. Én azért olasz szépbeszéd versenyen nem mernék indulni, de hát megértem azért őket, tanultam még franciául, egy kicsit magamtól spanyolul, azzal nem merek megszólalni sehol, angol talán említettem, vagy ha nem, Jeruzsálembe egyszer tanultam egy fél évet, az angolul zajlott, és mi a biblikumra szakosodtam, a latin után görögöt, hébert, arámot is tanultunk. Ezek mind bizonyos értelemben olyanok, mint a matematika, hogy a matematikusok valószínűleg nem minden pillanatban fejtenek meg másodfokú függvényeket és egyebeket, de azért az emberben megmarad a gondolkodásmód. Tehát én jelen pillanatban azt gondolom, hogy gazdagítottak ezek a nyelvek, egy kicsit több kapcsolatom lett általuk a világba, a Biblia bizottságba, ténylegesen mindegyiket tudom gyakorolni is, legalábbis megértés passzív szinten.
Az arámit is valaki beszél még?
Ott inkább legfeljebb olvasva. Tehát, hogy ugye ezek görög héber, arám, ebben az esetben inkább holt nyelv. Modern hébert is tanultam, de ott már csak néhány szó maradt meg a fejemben.
És ezt most azért is említettem ezt a nyelvi dolgot, túl azon, hogy nagyon izgalmas. Mert én szerintem azért még mindig takaros az az mennyiség, amilyen nyelven te beszélsz és értesz és olvasol, mert amikor elhangzott, hogy mi a te püspökavatási elmondatod, akkor utána ebben a beszélgetésben, amit én láttam, azt is mondtad, hogy milyen fordítás szerint, azt hiszem a latin fordítás szerint említetted, és akkor rájöttem, hogy ennek nagyon nagy jelentősége van a papok szerzetesek életében, hogy mikor mihez nyúlnak, milyen fordításhoz. Hát összeírtam 2-4-6 félét találtam különböző fordításokat a Szentírásról.
Egyrészt azt hiszem nagyon fontos kiemelni, hogy a fordítás, mint gyakorlat, az egy állandó igyekezetet jelent, hogy megértsünk valakit és megértsünk valamit. És amikor megszólalunk, akkor szinte önkéntelenül feltételezzük, hogy mi tudatában vagyunk egyfajta igazságnak, és szeretnénk úgy megszólalni, hogy a másik is megértsen bennünket. A fordítás, mint tevékenység nagyon fontosnak tűnik a kommunikáció szempontjából. Az a csoda, hogy minket valaki megért, vagy minket valaki elfogad, illetve az az igyekezet, hogy mi is megértsünk másokat, az szerintem nagyon sokat elár az emberségünkről. Tehát amikor, hát itt idegen nyelvekkel zsonglőrködünk, egy olyan kultúrában élünk, ahol menthetetlenül befolyásol bennünket az, hogy mi történik mondjuk a tengeren túl, egy globalizált világban. Ebben a világban A nyelveket tanulni számomra nagyon kifejezi ezt az igyekezetet, hogy elfogadjuk egymást, hogy megértsük egymást. Természetesen zseniális kommunikációra képesek azok az emberek is, akik nem idegen nyelveket tanultak. Tehát akikben megvan az önkifejezésnek és a másik elfogadásának a magas képessége, az emberség, amit nagyon fontos, hogy ma is tanuljunk. Tehát az idegen nyelv az ennek egy szelete. Nekem erre volt szükségem, módom, lehetőségem, és közben talán ez is olyan érdekes, hogy a valóság egy-egy fogódzópontot felkínál. A szavaink azok nem tartalmazzák az igazságot. Ettől súlyos filozófia viták voltak a középkorban, hogy az egyetemes fogalmak azok hogyan viszonyulnak az igazsághoz, de az, hogy ez a valóság számunkra megragadható legyen, a valóságról tényleg tudjunk megosztani benyomásokat, tapasztalatokat, és az igazságot meg tudjuk közelíteni, hát erre a szavakra nagyon fontos, nagyon szükségünk van. Tehát azt gondolom, hogy amikor idegen nyelveket tanulunk, akkor egyrészt a Szentírásban rejlő gazdagságot mélyebben meg tudjuk ismerni, másrészt gyakoroljuk magunkat abban, hogy Isten igazságából megértsük, amit ő nekünk akar mondani, és másrészt ezt az igazságot le tudjuk fordítani, oda tudjuk vinni, és az életünkbe is egyre inkább oda tudjuk élni a kortársaink elé.
Rengeteg mindennel foglalkozol. Könyvet írsz, cikkeket írsz, eljössz például a Mária Rádióba beszélgetni, amit nagyon sok szeretettel köszönök még egyszer, hálás szívvel köszönöm. Az időfaktor. Hogy tudsz nemet mondani? Mert biztosan vannak olyan helyzetek, amikor kénytelen vagy, mert a nap az 24 órából áll akárhogy is.
Én nem úgy dolgozom, mint egy gép, mindig pontosan és kiszámíthatóan. Sajnos nagyon megtapasztalom azt, hogy van, amikor lendületesebben sikerül gyorsabban elvégezni egy feladatot, van, amikor pedig egy kicsit még tolom magam előtt, aztán nagy nehezen eljön az ide, hogy meglegyen. Ezért aztán nagyon megtapasztalom azt, hogy szükségem van pihenésre, szükségem van töltődésre. Nemrég egy püspök atyától hallottam, hogy ha őt kérik fel, neki körülbelül fél órába telik, hogy nemet mondjon. Ha a titkárához jutnak el, akkor a titkár egy perc alatt nemet tud mondani. Úgyhogy ebbe azt hiszem, hogy mindannyiunknak vannak, úgy látszik, sajátos, ügyes húzások, vagy jó lehetőség, amit meg kell tanulni. Mindenre nincsen idő. Azt hiszem, hogy ez a mostani elmúlt néhány hónap a püspök szentelés óta különleges időszak volt. Egyrészt azért nem is, hál' Istennek, a Szentlélek azért úgy adott bátorságot, meg lendületet, hogy sok mindent tegyek. Másrészt gondolom, hogy sokan most kaptak kedvet ahhoz, hogy meghívjanak ide vagy oda. Tehát egyrészt abból indulok ki, hogy ez egy kis idő múlva azért majd csillapulni fog, és másrészt szeretnék, vagy fontosnak tartom, hogy azok a feladatok, amelyek eddig voltak, hogy azokba tudjak kitartani. A papnevelés nagyon nagy figyelmet igényel, és szép feladat. A tanítás is nyilván akkor lesz érdekes egy óra, hogyha arra a tanár készül. Én sajnos egy ideje néha úgy érzem, hogy konzervekből élek, és ez nem jó, tehát nagyon figyelnem kell arra, hogy amikor érkezik egy felkérés, akkor az jó alkalmat jelent arra is, hogy készüljek. Tehát bár a feladatok sokrétűek, de azért sikerül gyakran megtalálni a közös gyökeret, és akkor gondolom, hogy a közös gyökérből jó gyümölcsök tudnak növekedni.
Ez volt tehát az időfaktor, és akkor most a 25 évről beszéljünk egy kicsit, amikor te igent mondtál az elhívásnak. 25 évvel korábbi világ volt, és teljesen megváltozott körülöttünk minden. Kell-e neked is revidiálni bizonyos dolgokat a hivatásoddal kapcsolatban? Nem lehet, mert van egy 2000 éves szabály. Feladatok megközelítése változott-e?
Az önértelmezésemben biztos, hogy már egy icipicivel kevesebb a messiási jelleg. Ez most lehet, hogy egy kicsit talán kevésbé teológusan, inkább irodalmian kell érteni. Tehát gondolom, hogy amikor 2000-ben káplán lettem, akkor sokkal inkább úgy képzeltem, hogy mindenre tudom a jó választ. Most néha azzal szembesülök, hogy még nagyon sokat kell tanulnom, illetve hogy az egyháznak a válaszait is bölcsebben meg kell értenem, illetve jobban el kell sajátítanom. Püspökként váratlanul olykor olyan témakörökben is megszólítanak, megkérdeznek, amelyekkel eddig igazából nem foglalkoztam, vagy amelyek valahogy háttérbe kerültek a papi szolgálatomban. Ez a legfontosabb. Korábban, amikor egy-egy idős pap azt mondta, hogy ő nem akar másokat eltéríteni a saját véleményüktől, de megosztja velük a saját tapasztalatát, akkor ezt furcsának találtam. Azt gondoltam, hogy hát meg kell mondani, hogy mi a tanítás, és akkor azt mindenki elfogadja. Ebben ma egy kicsit óvatosabb lennék. A világ kétségtelenül változik, és vannak olyan témakörök is, amelyek ma jobban előtérben vannak. Bizonyos értelemben kerestünk kell, hogy az evangéliumot hirdetni ma mit jelent, melyek azok a területek, amelyekre ma nagyobb a nyitottság. Nekem úgy alakult, hogy most már körülbelül 15 évet a papnevelésben dolgoztam, és próbálok hát erre tényleg figyelemmel lenni. Próbálok a hivatás kérdéseivel, a papság életkörülményeivel, életkérdéseivel szembesülni. Tudom azt, hogy én most egy nagyon nagy megtiszteltetésben részesültem, hogy püspökké szenteltek, nagyon sokan kifejezték irányomba a szeretetüket, az elfogadásukat. Mindez nekem nagyon kedves. És bízom abban, hogy ez emberileg is, és a kegyelem segítségével felbátorít arra, hogy lassan a mostani feladatokhoz is oda növekedjem, és tudjak Isten segítségével valami jót tenni.
Én azt mondom, hogy én nem tudom, jó kérdéseket tettem-e föl, de te nagyon jó válaszokat adtál, mert ugye abból indultunk ki, hogy káplánkorodban úgy gondoltad, hogy mindenre tudod a jó választ. Úgy gondolom, hogy most itt mindenre jó választ adtál, bár nem tudom, hogy jó kérdéseket tettem-e fel. Felteszek egy utolsó kérdést. Honnan nyersz mindenhez energiát?
Idén leszek 50 éves. Nagyon hálás vagyok, hogy tavaly az egyik gimnázium osztálytársam elmondta, hogy ő a fiával most egy sport kihívásra szánta el magát. Én az az igazság, hogy már föladtam azt, hogy egy vasember legyen belőlem, de most rájöttem, hogy nagyon nagy szükségem van arra, hogy mozogjak. Nagyon hálás vagyok azért, hogy biciklire pattanhatok, kikerekezem a Margit-szigetre, és ott sok fiatal és már régebb óta fiatal társammal együtt futok egy-két kört. Nagyon hálás vagyok azért, hogy Isten megengedi, hogy a testemnek az erejét is, és ezen keresztül a szelmet is felfrissítse.
A testünk a lelkünk temploma, úgyhogy ugyanúgy kell gondozni.
Igen, így van.
Hoztál-e kedvenc zenét, amit a műsor végén meghallgathatunk?
Van egy Bach ária, egy szoprán ária, amelyet Péter sírásakor lehet hallani az egyik Bach passióban. Ezt nagyon szeretem. Nagyon megkedveltem Tarkovszki egyik filmjének egyébként a filmzenéje, és nagyon fájdalmas, de nagyon szól arról a szeretetről, amely Pétert Jézushoz fűzi. Talán ezt szívesen osztanám meg a hallgatókkal.
Akkor ezt fogjuk meghallgatni, én pedig nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kérem a hívek imáit, kérem a te imádságodat, és köszönöm, hogy beszélgethettünk, és jó Isten áldását kérem mindannyiuknak.
Perccel Éva beszélgetését hallhatták Martos Levente Balázs atyával. Köszönjük a figyelmet! Műsorainkat visszahallgathatják a Mária Rádió weboldalán, a hangtermen.